Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt templomunkban, Isten tiszteletünkön, és mindazokat is, akik interneten keresztül kapcsolódnak be Isten tiszteletünk közvetítésébe. Szeretettel buzdítunk mindenkit, aki nem beteg, vagy egyéb nyomós oka erre nincsen, hogy jöjjünk el, vegyünk részt személyesen Isten tiszteletünkön. Isten tiszteletünkkel párhuzamosan gyermekeknek gyermekisten tiszteletet tartunk, és a kisgyermekesek számára is nyitva áll a baba-mama szoba. Kedves testvéreim, szeretettel osztozunk Molnár Otto testvérünk gyászában, aki testvérét veszítette el az elmúlt vasárnapra virradólag. Isten adjon békességet Otto testvérünknek és családjának. Egyúttal emlékeztetem a testvéreket arra, hogy kedves gyülekezeti tagunk Berg Éva testvérünk temetése ezen a héten, 18-án pénteken, délután 2 órai kezdettel lesz az óbudai temetőben. Örömmel jelentem a testvéreknek azt, hogy házasságára Isten áldását kérte pénteken délután 4 órai kezdettel Bence Gábor és Borsi Anna testvérünk, gyülekezeti tagunk, Anna édesanyja, családja, örömben osztozhattunk együtt, és Isten előtt lehettünk együtt. A tegnapi napon délután 3 órai kezdettel pedig házasságára Isten áldását kérte Ábrahám Péter, presbiter testvérünk és Herceg Zsuzsanna. Isten vigye jó végbe az ő előtte megkötött házasságokat. Az elkövetkezendő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön, szombaton napi igemagyarázattal fogunk jelentkezni a világhálón keresztül. Szeretettel hirdetem az érdeklő testvéreknek azt, hogy a fontos kérdések sorozat, melynek néhány előadása itt volt az elmúlt időszakban a mi gyülekezetünkben, ma folytatódik, de visszakerül az eredeti helyszínre, a nagyváradtéri református gyülekezet altemplomába, mivel ott elkészült a felújítás. Szeretettel invitál a Biblia Szövetség minden kedves érdeklődőt, tehát ma délután 5 órai kezdettel a nagyváradtéri református templomba, gyülekezetbe, az a címe a mai előadásnak: keresztényként hogyan gondolkozzunk a védőoltásokról. Egy érdekes téma, dr. Erdélyi Judit testvérünk fog erről szólni. Szeretettel megköszönjük minden testvérünknek a gyülekezetért, az Úrért végzett szolgálatokat, és egyúttal hirdetjük az adakozás lehetőségét is. A megszokott módokon van erre lehetőségünk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünknek, mindnyájunknak őriző, megtartó pásztora. Kedves testvéreim, most hallgassuk a 118. Zsoltár első és második versét. A 118. Zsoltárunk első és második versét: adjatok hálákat az Úrnak.
Adjatok hálákat az Úrnak. szent irgalmának megmarad most és örökre. Izrael bátorsággal mondjad, hogy megáll kegyelmessége. Irgalmas oltáról azt halljad, hogy megmarad mind örökre. Mondjad bízvást Áronnak háza, hogy az Úrnak ő jó kedve, és megmarad irgalmassága most is örökkön örökre. Isten félők, mondjátok mostan, hogy az Úrnak kegyessége megmarad ő teljes voltában, ettől fogva mind örökre.
Kedves testvéreim, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 37. Úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek a harmadik parancsolat magyarázatát adják nekünk, amelyben Isten azt parancsolja, hogy az ő nevét hiába fel ne vegyük, mert nem hagyja büntetés nélkül, ha ezt így tesszük. Esküdhetik-e valaki keresztjén módon is az Isten nevére? Igenis, ha ezt alattvalóitól a világi felsőbbség vagy valamilyen szükség követeli, hogy így tartsuk fent és biztosítsuk hitelünket és igazságunkat Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Az ilyen esküvés ugyanis Isten igéjén alapszik, és ezért az Istennek szentjei mind az Ó, mind az Új Szövetségben helyesen gyakorolták is. Szabad-e szentekre, vagy más teremtményekre esküdni? Nem szabad, mert az igazi esküvés nem egyéb, mint Istennek segítségül hívása, hogy ő, mint a szíveknek egyedüli vizsgálója tegyen tanúságot az igazság mellett, és büntesse meg azt, aki hamisan esküszik. Ez a tisztelet pedig nem illet meg egyetlen egy teremtményt sem. Gyertek, kedves testvérek, hajtsuk meg fejünket, és elcsendesedve imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, azért a kegyelemért, amellyel hordoztat, hordozod és hordozni fogod a te gyermekeidnek életét. Köszönjük te neked mindazt, amit ajándékul adtál nekünk az elmúlt napokban, és mindazt, amit ajándékul készítesz nekünk ebben az órában. Köszönjük neked atyai szeretetedet, amellyel tieidet körülveszed. Őket vezeted igazságaidban, őket fegyelmezed a te igéd alapján, és őket üdvözíted a te fiadért, Jézus Krisztusért. Kérünk téged, hogy ragadj meg bennünket, és tarts bennünket önmagadhoz közel. Végezd el szívünkbe, hogy erre törekedjünk mi magunk is. És különösen is kérünk téged arra, hogy mindazokat, akik közülünk még nem a tieid szív szerint, szeressed magadhoz, lelked által beszélj az ő szívükre, szüld újonnan őket, vezesd el őket a te igazságaidra, bűneik meglátására, a kegyelem felismerésére, és így az örök életre. Kérünk téged, ragadd meg most figyelmünket, hadd függjön a mi tekintetünk, a mi szívünk, lelkünk, te rajtad, és egyben te tőled. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, Biblia olvasó kalauzunk e héten olvasásra jelöli számunkra a Zsoltárok könyvének 103. fejezetét. A 103. Zsoltárból most Isten tiszteletünkön az első 5 verset olvasom föl, és ebből az első 3 verset fogom magyarázni. A 103. Zsoltár első 5 verse eképpen hangzik. Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy amikor olvassuk ezt a Zsoltárt, akkor rögtön az első szavakból kitűnik, hogy egy lelkes ember vallomása ez a Zsoltár. És hogy ne legyen kétségünk, hogy ez az ember mitől és miért lelkes, mindjárt tudtunkra is adja. Ez az ember Istenért, az Úrért lelkesedik. Nem egy egyszerű lelkesedés ez, mondhatnám úgy, hogy nem egyfajta ilyen fanatikus ömlengés, amit ebben a Zsoltárban látunk, olvasunk, hanem egy olyan lelkesedés az Úrért, Istenért, aminek komoly alapja van. Mondhatnánk is, hogy ez egy válasz a Zsoltáros részéről Isten felé, mindarra, amit Isten tett vele. És rögtön a Zsoltár elején elárulja nekünk az író, hogy Isten jót tett vele. És hogy ne legyen kétségünk, nem csak azt mondja, hogy most egyszer Isten jót tett velem, hanem azt mondja, azért áldom, azért magasztalom, azért imádom Istent, mert nem akarom elfeledni, hogy mennyi jót tett velem. Hogy milyen nagy az Isten jósága hozzá. Azt gondolom, hogy talán akik nyitott szemmel járnak a világban, velem együtt láthatják azt, hogy nem tudunk igazán örülni a jónak ebben a világban, ebben a mostani korszakban, amiben élünk. Nem tudunk igazán lelkesülni a jóért. És az is igaz, hogy sokszor nem becsüljük meg azokat sem, akik jót tesznek velünk. Mindig megdöbbenek azon, amikor a médián keresztül emberek jótevőknek támadnak neki. És elmondják, hogy szerintük az mennyire rossz, amit tesznek. Rendkívül megdöbbentő dolog. Sokszor maguk a jótevők is elmondják azt, hogy nem kapják meg azokat a reakciókat, amik megerősítenék őket abban, hogy valóban jó, amit tesznek. Valahogy miközben ez a világ, és főleg az a szegmense ennek a világnak, amiben mi élünk, egyre jobban meggazdagodott, miközben kétségtelenül a döntő többségnek, ami országunkban is valahogy jobban megy a sorsa, mint korábban. Úgy érzem, mi folyamatosan egyre elégedetlenebbek vagyunk, és folyamatosan kritizáljuk azokat, akik azon fáradoznak, hogy nekünk jobb legyen. Sajnos azt gondolom, hogy ez a fajta lelkület, ami ennek a világnak napjainkban egy sajátos lelkülete, átragad az Istennel való kapcsolatunkra is. És sajnos nem csak a hitetlen, Istent komolyan nem vevő emberek, hanem sokszor a magukat keresztényeknek vallók is elégedetlenek az életükkel, és olykor nem riadunk vissza attól sem, hogy Istennel szemben vádakat emeljünk. És kétségbe vonjuk azt, hogy Isten jót akar az övéinek. Sajnos a világnak ez a fajta látásmódja, hogy nem ismeri fel a jót, nem értékeli a jót, nem becsüli a jót cselekvőket, ráhúzódik sokszor a mi hitünkre, Istennel való kapcsolatunkra, és ilyenekké válunk, hogy nem látjuk, nem értékeljük, és nem becsüljük azt a jót, amit Isten tesz velünk. És amikor elolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor szembesülünk egy másfajta lelkülettel, és amikor ezzel a lelkülettel szembesülünk, akkor talán könnyen válunk rögtön ítélkezővé. Talán rögtön mondunk rá egy olyan véleményt, ami valójában nem fedi le a valóságot, csak hogy mentsük magunkat. Megítéljük rögtön talán a Zsoltárost is, hogy mit lelkendezik ez itt. Minek örül ez annyira? Ez valami fanatikus rajongás, amiben jó, ha mi nem csúszunk bele. Ne tegyük ezt, testvérek, mert a Zsoltáros lelkülete és vallomása meg kell, hogy állítson, és el kell, hogy csendesítsen bennünket. Legelőször is afelől kell, hogy elcsendesedjünk, hogy mi mikor áldottuk utoljára szívünkből Istent. Mikor áldottuk Istent utoljára szívünkből valóan, a szívünk teljességéből? Tudtuk-e Istent dicsérni, dicsőíteni, áldani és magasztalni imádságunkban? Tudtunk-e Istenhez így beszélni? Gyakran van az, hogy leülünk imádkozni, és sokszor csendbe vagyunk. Nem dicsőítjük Istent. Nem magasztaljuk őt. Csendbe vagyunk. Máskor, amikor imádkozunk, akkor elkezdünk magunkért imádkozni rögtön. És hozzuk Istenre az ügyes, bajos dolgainkat, kéréseinket. A Zsoltárt olvasva ezen a héten arra bátorítom a testvéreket, hogy kezdjünk el imádkozni, úgyhogy áldjuk és magasztaljuk az Urat, hogy dicsőítjük őt. Mondjuk ki szívünk teljességéből, áldjad én lelkem az Urat. Megkérdezhetitek, miért? Miért kell Istent áldani? A Zsoltár hadd vezesse most a mi gondolkozásunkat, és hadd buzdítsalak benneteket arra, hogy áldjátok az Urat azért, amit kaptatok tőle, és amit kaptunk tőle. És rögtön ezt szeretném másodszorra megkérdezni tőletek, hogy mikor csendesedtetek el, és mikor csendesedtünk el azon utoljára, hogy mit is kaptunk Istentől. Arra nagyon pengén vág az agyunk, hogy mire volna még szükségünk. De tudjátok, olyan könnyen felejtjük el azt, hogy mit kaptunk Istentől, és mi több, én úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenről természetesnek gondoljuk, hogy a miénk. És nem is gondoljuk meg, hogy az valójában Isten ajándékozta nekünk. El kell, hogy csendesedjünk az életünk felett, a mindennapjaink felett. És meg kell tanulnunk úgy imádkozni Istennek, hogy hálát adunk mindazért, amit kaptunk tőle, ami már a miénk, amit ajándékként nekünk adott. Testvérek, miután a zsoltáros lelkesíti magát és lelkesít bennünket, miután felszólít Isten magasztalására, konkrétan ő maga vallomást tesz arról, hogy mit kapott, mit élt át, és mi az a jó, amivel Isten megajándékozta. Valahogy képzeljük el úgy ezt a zsoltárt, hogy a zsoltáros odaáll Isten elé, és Istennek elkezd beszélni hálaadással, magasztalással, mindarról, ami Istennel kapcsolatosan az ő szívét most megtölti. Van úgy, hogy elhatározunk, hogy valakinek hálát fogunk adni, és akkor ugye arra szoktunk törekedni, hogy megnevezzük a hálaadásunknak a tárgyát, hogy miért vagyok én hálás. Miért vagyok hálás édesanyámnak, miért vagyok hálás a munkatársamnak, a feleségemnek. Nem csak azt mondjuk, hogy köszi, meg ahogy szokták, hogy köszike, mert az olyan valahogy olyan elsekélyesedett dolog. Egy igazi hálaadás az mindig rámutat valamire. Talán arra a legfontosabb dologra, ami engem azzal a másikkal összeköt. És ha ennek a látásmódnak engedünk, akkor azt kell mondjuk, hogy megdöbbenünk azon, amit a zsoltáros rögtön az első helyen fölemleget. Mert mit mond a zsoltáros? Ő megbocsátja minden bűnödet. Azt mondja a zsoltáros, hogy azért áldja ő Istent, mert az Isten olyan sok jót tett vele. És elkezdi ennek a felsorolását. És az első helyen egy ilyen furcsa dolgot mond a zsoltáros, hogy az Úr megbocsátja minden bűnödet. Megbocsájtotta minden bűnömet. A szó, ami Isten cselekvését mutatja be nekünk, hogy tudnélik, megbocsátja minden bűnödet, egyszerre a mi nyelvünkben jelen és jövő idejű is. Megbocsátja. Valami folyamatot is kifejez ez, túl azon, ami most van. Isten felé való mély hála van a zsoltáros szívébe. Mert azt mondja, hogy Isten megbocsájt, és folyamatosan megbocsájt nekem. És ő ezt veszi az első helyre. Azt mondja, ezért vagyok lelkes az Úrért. Ezért dicsőítem őt. Azt gondolom, hogy a mai ember, főleg akik Istentől elidegenedtek, szeretnék Isten másért dicsőíteni. Mondjuk egy lottó ötösért. Az olyan nagy dolog, nem? Hogy Isten súgjon nekünk öt számot, és aztán meggazdagszunk. Az olyan értékelhető dolog. Hogy azok, akik Istent nem ismerik igazán, ettől lelkesednének, azon ne csodálkozzunk. De, kedves testvérek, nagyobb baj ennél az, hogyha mi a zsoltárossal együtt nem értékeljük arra a bűnbocsánatot, amit Istentől kaptunk, amit ez megérdemel. Miért ekkora dolog a bűnbocsánat? Hogy a zsoltáros, amikor Isten jó cselekvéséről beszél, akkor az első helyre teszi. És ki az, aki ezért igazán dicsőíteni fogja Istent? Vagy akinek ezért igazán dicsőíteni kell Istent? Kedves testvérek, a bűnbocsánatról a Szentírás összetetten beszél nekünk. Ahhoz, hogy a bűnbocsánatot igazán a legnagyobb dologra értékeljük, amit Isten tett velünk és tesz velünk, ahhoz tudnunk kell azt, hogy a kijelentés szerint az ember életének csak az Istennel való helyes kapcsolatban van értelme. A Biblia nem kertel. Azt mondja nekünk és azt tanítja Isten, hogy kereshetjük az élet értelmét sok mindenbe. Belemerülhetünk, megmártózhatunk az életbe. Mindenféle filozófiába, cselekvésbe, elfoglaltságba. De a Biblia világosan közli velünk azt, hogy az életünk értelmét csak Istennél és Istenben fogjuk megtalálni. Futhatjuk a köreinket, de amíg nem adunk igazat a Szentírásnak, addig puszta értelmetlenségbe fog telni a mi életidőnk. Akik Isten igéjének igazat adtunk, mi tudjuk azt, hogy ez tökéletesen így van, ahogy Isten kijelenti. A mi életünknek azóta van értelme, amióta Istennel helyes kapcsolatba kerültünk. Mert az ember Isten teremtési rendjében Isten függő teremtmény. Ha nincs Isten ott az életünkben, akkor az ember menthetetlen. Akkor az élet értelmetlen, és akkor egy csomó dolog, amin keresztül megyünk ez életbe, meg ami körülvesz bennünket ez életben, megmagyarázhatatlan, fölfoghatatlan. Isten igéje azt sem rejti el, hogy az Isten és ember közötti kapcsolat az ember vétke miatt, az ember engedetlensége miatt megtört. Ezt a megtört kapcsolatot és magát a megtörést nevezi a Biblia bűnnek. A bűn a Szentírásban egyszerre jelenti az ember Isten nélküliségét, és mindazt, ami a mi Isten nélküliségünk miatt az életünkből fakad. Mivel nem vagyunk Istennel helyes kapcsolatba, ezért valójában kódorgunk az életbe, össze-vissza éljük az életünket, hol ennek hiszünk, hol annak hiszünk, hol így cselekszünk, hol úgy cselekszünk, és a Biblia azt mondja, hogy mivel nem vagyunk Istennel kapcsolatba, ezért mindaz, amit teszünk, bennünket Isten előtt vádol, és azért Isten bennünket el fog ítélni. Egyszerre tehát a bűn kifejezi a mi egész állapotunkat Isten előtt, és arra is utal, hogy ebből az állapotunkból adódóan mit cselekszünk. Azt mondja a Szentírás, hogy mi bűnben fogantattunk. És noha ezt az egyház egy időben úgy magyarázta, hogy a szexualitás a bűn, amiatt a szex miatt fogantatunk bűnbe, ezt felejtsük el, mert a szexualitást a házasságban Isten adta, Isten rendelte. Az Isten rendje ez, hogy így szaporodjunk. Amikor a Biblia azt mondja, hogy bűnben fogantattunk, akkor pontosan arra utal, hogy még nem cselekedtünk semmit. De az állapot, amire megfogantattunk, az az Isten nélküliség. Az az Isten nélküliség. Magyarán, hogy elveszettek vagyunk abban a pillanatban. Sokszor elmondom itt nektek keresztelőkor, elismételgetem, mert úgy érzem, nagyon nehezen tudunk megbarátkozni ezzel a gondolattal, hogy nincs olyan, hogy ártatlan gyermekkor és ártatlan csecsemő. Van egy olyan időszaka az életünknek, általában nagyon rövid, amikor úgy tűnik, hogy nincs nagy baj velünk. A mi kis egyéves unokánknál ez az időszak már lezárult. Már világosan látszik olykor a megnyilvánulásaiból, hogy baj van. Az kis ártatlan gyermek, az nem annyira ártatlan. És hogy honnan fakad ez a baj, azt mondja a Szentírás, hogy abból fakad, hogy bűnben fogantattunk. Ott vagyunk, Isten nélküli állapotban, és előbb-utóbb ki fog rajtunk ütközni a cselekvésünkön, a megnyilvánulásainkon, hogy ilyenek vagyunk. Nos, azt mondja a Szentírás, hogy az ember képes volt Istent megsérteni, de az ember nem képes Istent megengesztelni. Az ember képes volt arra, hogy Istennek hátat fordítson, de a Biblia világossá teszi előttünk azt, hogy az ember nem képes arra, hogy önerejéből Istennel megbéküljön. Hogy Istenhez visszatérjen. A minden tudó ember, aki azt hiszi ma a világban, hogy ő mindenre képes, egy dologban soha nem lesz képes, mert ma sem képes rá, és nem volt rá képes a teremtés a bűneset óta, ez pedig az, hogy Istenhez visszataláljon, és az Istent megengesztelje. Ez a mi tragédiánk, testvérek. Ezért az ember számára az egyetlen lehetőség, hogy az Isten teremtési rendje, hogy az ember életének értelme megszülessen, az az, hogyha Isten megbocsát. De mi hogy érjük el azt, hogy Isten bocsásson meg nekünk? Ugye érzitek ennek a helyzetnek az abszurditását? Mi kérhetjük azt, hogy bocsásson meg nekünk a másik, akit megsértettünk, de miből gondoljuk azt, hogyha mi megsértettük, neki kötelessége az, hogy megbocsásson? Mi megsértettük, és még ráadásul most tőle kérünk egy szívességet. Ugye érzitek, hogy ez abszolút nem természetes dolog. Az ember számára az egyetlen lehetőség az, hogy Isten megbocsát, azaz Isten elengedi a mi adósságunkat, amelyet vele szemben felhalmoztunk, azáltal, hogy nem úgy élünk, nem úgy gondolkozunk, ahogyan ő eredetileg bennünket megteremtett. A tékozló fiú példázatában Jézus pontosan erről beszél, amikor azt írja le, hogy a fiú kierőszakolja apjától az örökséget, és aztán elmegy távol messzi a családi háztól, és elveri, önmagára költi az atyai örökséget, nem arra használja, amire azt eredetileg kellene. Majd végül a disznók vájújánál köt ki, éhezik, nem akarja őt senki sem megsegíteni. Ott ismeri fel, hogy nincs más esélye, csak az, hogyha az apja megbocsájt neki. Mert ő már nem tud mit helyrehozni. Ő már kikérte az apjától az örökséget. Mi több, elherdálta az örökséget. Ő már nem tud úgy visszamenni, mintha nem történt volna semmi. Egyetlen esélye marad az életben maradásra, a megmaradásra, az, hogyha az apja tesz vele valamit, amit ő nem érdemel meg. Amit ő nem érdemel meg. Jézus úgy mondja, hogy a tékozló fiú a szívében elhatároz, hogy elmegy az apjához, és azt mondja, hogy nem vagyok méltó. Hiába vagyok a te fiad, én már nem vagyok méltó arra, hogy egyáltalán szóba állj vele, hogy megbocsáss nekem. Ez a fiú jól látta ott a lényeget. Nagy kérdés, hogy mi látjuk-e a lényeget. A zsoltáros is látta a lényeget, pedig ő nem hallotta a tékozló fiú példázatát. Azt mondja, Isten annyi jót tett velem. És amikor elkezdi felsorolni, akkor azzal kezdi, megbocsátja minden bűnödet. Kétszeres csoda ez Isten részéről, mert nem csak a cselekedeteinket, tartozásunkat engedi el, hanem helyreállítja a vele kapcsolatos állapotunkat is. Kedves testvérek, a bűnbocsánat az egy sokkal mélyebb dolog, mint amire mi emberek gondolunk sokszor. Mert amikor a bűneinkre bocsánatot kérünk Istentől, akkor a legtöbbször nem vágyunk másra, mint hogy egy-egy dolgot, amiben úgy érezzük, hogy megsértettük, őt engedjen el. Hogy afölött tekintsen át. De a bűnbocsánat a Biblia szerint, ahogy Isten megbocsájt, az ennél egy sokkal mélyebb dolog. Isten nem csak a konkrét tartozásunkat engedi el, hanem egyúttal a bűnbocsánat által helyreállítja önmaga és közöttünk az igazi kapcsolatot. Valami olyat tesz velünk, amire nem vagyunk méltók. ami egyáltalán nem jár nekünk, és sokkal többet és sokkal nagyobb dolgot ajándékoz nekünk a bűnbocsánatban, mint amire talán mi vágynánk. Hogy mondja Jézus a tékozló fiú példázatában? Eldönti a tékozló fiú, hogy hazatér, megvallja az apjának, hogy megsértettelek, megbántottalak, nincs bennem méltóság, csak a szolgáid közé. Oda a szolgáid közé esetleg, ha visszavennél. Ha a malacokhoz kell menni, hát megyek a malacokhoz, de legalább itt, a családi háznál. És mit tesz az apja? Miközben megbocsájt ennek a fiúnak, közben visszaemeli őt a fiúi méltóságba. Azt mondja, hogy ez az én fiam, ez elveszett, de megtaláltatott. A fiának nevezi, nem egy szolgájának, nem egy utolsó jöttmennek. Ez a fiú sokkal többet kap, helyreállítást kap, visszaállítást kap, és ez valami olyan fantasztikus dolog, testvérek, amire ő maga is tudja, hogy nem méltó, ami nem jár neki. Isten a bűnbocsánatban olyasmit tesz velünk, testvérek, amire mi alkalmatlanok, képtelenek és méltatlanok vagyunk. Miért a jövőbe mutatás? Megbocsátja minden bűnödet. Azért, testvéreim, mert Isten mindezt az ő fiáért és az ő fiában, Jézus Krisztusban teszi meg. A zsoltáros Jézus előtt élt. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy az első Ádám elbukott. De van egy második Ádám. Ez nem más, mint Jézus. Az első Ádámban az emberiség elbukott. És azt mondja az Új Szövetség, hogy a második Ádámban, Jézusban az ember helyreállítatik. Az, aki ezt a zsoltárt megírta, ismerte Isten ígéretét az eljövendőről, a messiásról, a szabadítóról, a helyreállítóról. És ezért hitből mondja ezt, megbocsátja minden bűnödet. Abban az időben, az Ószövetségben áldozatokat kellett Istennek bemutatni, amelyeket újra és újra ismételni kellett. Úgy magyarázza nekünk az Új Szövetség, hogy ezek az áldozatok előképei, mint egy árnyékai voltak az eljövendő tökéletes áldozatnak, Jézus Krisztusnak. És ez azt jelenti, hogy ezek az áldozatok, noha ismétlendőek voltak, mivel Jézus Krisztus árnyékai előképei voltak, Jézus Krisztusban nyertek teljességet. Nem voltak értelmetlenek, hanem mind-mind előre mutattak, ahogy a tárgytól elválaszthatatlan az árnyék. Úgy mutattak előre Jézusra, és Jézusban nyertek értelmet és teljességet. Mert a jót Isten Jézusban, Jézus által tette és teszi velünk. Isten Jézus által törölte el a mi adósságunkat. Testvérek, Isten nem elfelejtette, hogy mi adósak vagyunk neki. Isten nem leírta nagyvonalúan a veszteségbe, hogy mi tartozunk neki, hanem Isten elrendezte a mi adósságunkat. És ezt ő Jézus Krisztus által tette meg. A zsoltáros előre tekint az eljövendőre, és azt mondja, Isten megbocsátja az én bűneimet. Mennyi jót tett, milyen jót tett velem, megbocsátja minden bűnömet. Kedves testvéreim, nagy kérdés, hogy a zsoltárossal együtt értékeljük-e még Isten nagy jótéteményét, a bűnbocsánatot, amit Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által készített és végzett el számunkra. Értékeljük még Istennek ezt a jóját, ezt a jó cselekvését, amit velünk tett? Értékeljük-e úgy Istennek ezt a jó cselekvését, hogy minden egyéb helyet ezt kérjük tőle? Kértük-e már valaha tőle, testvérek, azt, hogy bocsáss meg nekem, mennyei édesatyám, a te fiadért, Jézus Krisztusért, bocsáss meg az én bűneimet. Megértettük-e ezt már? Vagy még mindig csak az egészség, a jólét, a békesség, a család, fontos dolgok, testvérek. De amit Istentől leginkább kérnünk kell, az a mi bűneink bocsánata. És ez a Zsoltár, miközben olvasgatjuk majd ezen a héten, emlékeztessen erre bennünket. Hogy mi, ha Isten bocsánatát vettük, akkor adósai vagyunk, tartozunk neki. Áldanunk és magasztalnunk kell minden nap őt, azért a jóért, amit a bűnbocsánat által tett velünk. Hogy helyreállította a vele való kapcsolatunkat. Hogy fiaiként tekint ránk. Hogy atyai jóságát árasztja reánk. Akkor tudnunk kell azt, hogy Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által helyrehozta azt, amit mi nem tudnánk helyrehozni. És bennünket fölemelt onnan a mélységből, a nagy távolságról, és Jézus Krisztusért kegyelmesen magához ölelt. Csak ő érette. Aki még mindezen nem ment keresztül, azokat hadd bátorítsuk arra, hogy ezt kell kérni az Úrtól. Ezt kell kérni az Úrtól, a bűnbocsánatot. És azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ha ezt kérjük Jézus Krisztusért, ami mennyei atyánktól, akkor ő ezt kész nekünk adni. Mindaddig, amíg ez nem a miénk, addig nincs értelme az életünknek. Addig vakvágányon megy az életünk. Lehet, hogy szép a táj, de a sinek, azt mondja a Szentírás, hogy az ítélet felé visznek bennünket. Lehet, hogy jó a büfé, lehet, hogy nagy a gazdagság, de amíg a bűneink nincsenek elrendezve, addig nem jó az irány, amiben megyünk. Egyedül Isten az, aki át tudja állítani a mi életünket arra az útra, amelyre azt mondja Jézus, hogy az életre vezet. És ha ezt Isten nem tette még meg velünk, akkor igazán nagy bajban vagyunk. Akkor forduljunk hozzá és kiáltsunk hozzá. Ha pedig megtette velünk, akkor vegyük komolyan azt, amit itt a Zsoltáros is tesz. Áldjad lelkem az Urat, egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet. Adja nekünk Isten ezt a fajta lelkesedést, örömet, ami Dávid szívében is volt a Zsoltár megírásakor. Amen. Kedves testvéreim, mielőtt elcsendesednénk, a 220. dicséretünkből hallgassuk meg az első, valamint a 6. és 7. verseket. A 220. dicséretünkből énekeljük tehát az első, a 6. és 7. verseket. Szép imádsága ez Balassa Bálinnak, bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét.
Úristen, ifjúságomnak vétkét.
Kérünk téged, ne hagyj bennünket nyugodni, amíg el nem kérjük tőled bűneink bocsánatát, tudva, hogy erre méltók nem vagyunk, de kegyelmedre Jézus Krisztusért mégis számíthatunk, és hogy egyedül csak őre áll nézve, kérhetjük és várhatjuk tőled bűneink bocsánatát, veled való kapcsolatunk helyreállítását. Ne hagyj bennünket nyugodni, amíg mindezért szívünk teljességéből nem kiáltunk hozzád, megismerve, megtudva és komolyan véve a mi veszedelmünket, és mindazt, ami ebből a veszedelemből még hátra van, ha te meg nem bocsájtasz nekünk. Kérünk téged arra is, hogy ne engedd a te jó cselekedetet elfelejtenünk, ha ezt már megtetted velünk. Kérünk téged, bocsáss meg nekünk, hogy nem vagyunk kellően hálásak neked, mindazért, amit nekünk adtál, amit nekünk ígértél, és ami minden bizonnyal a miénk. Bocsáss meg nekünk, ha nem dicsőítünk téged életünkkel és szavainkkal, miközben te, a te fiadban, Jézusban eltörölted és elrendezted a mi adósságunkat, nekünk bűnbocsánatot, új életet és örök életet adtál. Kérünk téged arra, buzdíts föl bennünket arra, hogy naponként dicsőítsünk, magasztaljunk és áldjunk téged, mindazért, amit érdemünk ellenére nekünk adtál és velünk tettél. És könyörülj meg rajtunk, hogy meg ne rendüljön, ami beléd vetett hitünk afelől, hogy a te fiadért nekünk jó atyánk vagy, aki fiakként tekintesz reánk. Köszönjük neked mindazt a sok jót, amit azon felül is adtál nekünk. Nyisd meg a mi szemünket mindezeknek a meglátására és megismerésére, és nyisd meg a szívünket az ezekért való hálaadásra. Így hallgass meg most imádságainkat, amelyekkel személyesen is megszólítunk téged. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imáját mondhatja el csendben Isten színe előtt. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, imádkozunk most közösen is, fennhangon, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanította azt nekünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk Isten tiszteletünk záró dicséretét, a 285. dicséretünk 4. versét. A 285. dicséretünk 4. verse így kezdődik: adj minékünk megújult szívet.
Hogy lehessünk választott nép.